Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
A 150 éves Budapest problémáira fókuszál az idei budapesti építészeti filmnapok programja, amelyet március 2-a és 5-e között rendeznek meg a Toldi moziban. A Kortárs Építészeti Központ által 15. alkalommal megszervezett fesztivál Budapest alapításának 150. évfordulója alkalmából a főváros szempontjából aktuális kérdésekkel foglalkozó több mint egy tucat filmmel és számos kísérő programmal várja az érdeklődőket, olvasható a szervezők közleményében. A műsor kínálatban egyaránt helyet kapnak emlékezetes filmek a programsorozat elmúlt másfél évtizedéből, Budapestről szóló rövid filmek, valamint olyan más városokban vagy tájakon forgatott filmek, amelyek kapcsolódnak a magyar fővárost is érintő kihívásokhoz, mint az élhető város kialakításának kérdése, a geopolitika és a városkép viszonya, az építészeti utópiák, a modern építészeti örökség védelme, vagy a városi kerékpározás. A filmek mellett minden eddiginél több, a vetítésekre reflektáló kísérő programmal is készülnek a szervezők. A rendezői beszélgetéseken túl előadások és kerekasztal beszélgetések is lesznek, például a budapesti szociális lakáshelyzetről, a fővárosi metróhálózatról, vagy a metrófelújításokról. A 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál ifjúsági zsűriének külön méltatásában részesült és elismerő oklevelet kapott Erhard Domonkos diploma munkája, a Szemem sarka című animációs rövidfilm. Erhard Domonkos a Moholy Nagy Művészeti Egyetem animáció szakán készítette a Nemzeti Filmintézet támogatásával a rövidfilmet, amelyet a világ egyik legrangosabb filmfesztiváljának, Generation 14 Plus programjában mutattak be. A Szemem sarka című film zenéjét Nové Soma jegyzi, vágója Czakó Judit, producere Fülöp József. A film egy régi Icarus buszon játszódó kamara darab, így a hétköznapiság ábrázolása nagy szerepet tölt be, tette hozzá az alkotó. Azt írták, kiemelkedő kritikai fogadtatásban részesült a szintén Berlinálén debütáló Műanyag égbolt című egész estés animációs film is, amelynek alkotói Bánocki Tibor és Szabó Sarolta. A várva várt rotoszkóp technikával készülő ökofentezit nem sokára a magyar közönség is láthatja a hazai mozikban. A két filmben nem csak a budapesti helyszín a közös vonás, az alkotók a MOME animáció szakán tanultak, áll a közleményben.
Könyv.
Lezárult a főváros 150. születésnapjára készülő Budapest nagyregény civil történetgyűjtése, amelyben több százan vettek részt. A fővárosiak lakóhelyükhöz köthető családi, személyes történetekkel, helyi legendáriummal gazdagították a felhívással párhuzamosan zajló nagyszabású kutató munkát. A beérkezett anyagok feldolgozásával a kerületi fejezetek elkészítésére felkért 23 kortárs író már el is kezdte a Budapest nagyregény előkészítését, közölte a Budapest Brand. A közleményben emlékeztetnek arra, hogy a Budapest nagyregény közösségi alkotás eredményeként egy 23 fejezetből álló könyvként fog megjelenni ősszel. A projekt célja, hogy a főváros elmúlt 150 évét történeteken, kerületi legendákon keresztül a város lakóinak bevonásával gyűjtse össze, mesélje el és jelenítse meg. A beérkezett történeteket és a helytörténeti kutatást ihlet forrásként használják az írók, de azok a történetek sem vesznek el, amelyek nem kerülnek felhasználásra a novemberben megjelenő kötetben. A könyv megjelenését összművészeti történetgyűjtő rendezvények előzik meg a kerületekben 2023. májusában, jövőre pedig társművészeti feldolgozások formájában elevenednek meg a könyv fejezetei és a kutató munka során beérkezett legjobb sztorik is. A közlemény szerint a projekt a Könyv Főváros program keretében a fővárosi Szabó Ervin könyvtárral együttműködésben a Kreatív Európa alap támogatásával valósul meg. A Budapest nagyregénnyel eseményeken, online felületeken és egyéb kiadványokban is találkozhat a nagy közönség.
Koncert.
Frank Sinatra legismertebb dalai csendülnek fel a szaxofon sorral és beat szekcióval kiegészülő Pannon Filharmonikus zenekar tolmácsolásában a Műpában április 19-én. A korábban Pécsen már bemutatott műsort Farkas Gábriel, Veres Mónika Nika és Magyar Bálint énekesek közreműködésével, valamint Illényi Péter vezényletével adják elő Budapesten. A szimfonikus, a beat és a big band kereszteződésében létrejövő, csaknem 100 muzsikussal megvalósuló swing est hangszerelését Vas András, a PFZ állandó karmestere végezte el 5000 óra alatt. Az est során összesen 19 dal csendül fel. A Pannon Filharmonikus Zenekar visszatérő vendégművészekkel egészül ki. A beat szekció mellett 5 szakszofon művészből álló szakszofonsorral, zongorával, valamint a zenekari részfúvós szekcióval.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Miért épp Martonvásáron nyílt Beethoven Múzeum? A Martonvásári Brunswick kastélyban nyílt egy emlékmúzeum, amely érdekes részleteket fed föl Ludwig von Beethoven Brunswick családhoz fűződő kapcsolatáról. Az interaktív kiállítás bejárva kideríthetjük, hogy tényleg járta a Brunswick kastélyban a híres zeneszerző, és hogy milyen zeneműveket írt Martonvásáron, illetve választ kaphatunk arra is, ki lehetett az ő halhatatlan kedvese, akitől levélben így búcsúzott: örökké a tiéd, örökké az enyém, örökké a miénk. A 18. század egyik legtitokzatosabb szerelmi története kétségtelenül a szépséges Brunswick Josephine gróf kisasszony nevéhez kapcsolódik. Belé volt fülig szerelmes Beethoven. Josephine azonban egy Joseph Daim gróffal lépett Frigyre, és Bécsbe költözött. Hogy valóban volt-e szerelmi viszony Beethoven és Josephine között, kiderülhet, ha figyelmesen végignézzük a 2020-ban Beethoven születésének 4. évezredes évfordulóján megújult, tematikusan felépített kiállítást. A virtuális valóság segítségével bejárhatjuk a kastély szobáit, és magával Beethovennel is találkozhatunk, miközben megismerjük a kastély és a Brunswick család történetét is. Beethoven medálionba zárt hajszála ugyanúgy a tárlat része, mint az 1829-es Streicher márkájú zongora, melyen még Liszt Ferenc is játszott 1846-ban. Izgalmas, interaktív játékok segítségével megfejthetők azok a zenei üzenetek, amelyeket a zeneszerző a családtagjainak küldött. S ha megfelelően követtük a nyomokat, talán fény derül arra is, ki lehetett Beethoven halhatatlan kedvese, amely titulust a történészek eddig már legalább 6 különböző nőnek ítéltek oda, hiszen a Beethoven halála után egy rejtett fiókból előkerülő, 3 részből álló levélsorozat, címzés és dátumozás nélküli. A művész megismerkedett Brunswick Ferenccel is, aki közben járt, hogy felléphessen a Budán rendezett Várszínházi koncerten, amit Alexandra Pavlovna tiszteletére tartottak. Eme fellépés alkalmából hívták meg őt a Brunswick kastélyba, Martonvásárra. Itt mélyült el igazán a zeneszerző baráti viszonya Ferenccel és a nagyobbik lányjal, Terézzel. Ferenc nagyban segítette a művész és a magyar színházi körök kapcsolatát. Így esett, hogy Beethoven zenésítette meg az István király, avagy a magyarok első jótevője, továbbá az Atén romjai című műveket, amelyeket a magyaroknak dedikált. Ferenccel a zenetudós haláláig tartó barátságot ápoltak. Az idősebb grófnővel Martonvásári látogatása után kezdett levelezésbe Beethoven. Nagyra becsülte a grófnő magas műveltségét, zenei tudását, zongora művészi kvalitását és társadalmi felelősségvállalását. Míg Terézzel baráti viszonyt ápolt a zeneszerző, addig a kisebbi grófnő Josephine viszont elrabolta a szívét. Bár szerelmük nem teljesedett ki végül házasságban, mégis életre szóló kapcsolat alakult ki közöttük.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Hogyan ne tervezz? 66 hiba, amit elkövethetsz a marketingben. Les Binet és Sarah Carter, két elismert kommunikációs stratéga ad útmutatót könyvében a hatékony marketing stratégia tervezéséhez. Az igazán lényegre törően megfogalmazott elméleti rész mellett a 2 perces ellenőrző listák, a jó és a rossz gyakorlatok és esettanulmányok is segítenek abban, hogy az olvasót tökéletesíthesse a tudását. A könyv hazai megjelenését a Magyar Telekom kezdeményezte és támogatta, hogy miért, valamint hogy miért tartja egyedinek és különösen figyelemre méltónak éppen ezt a kötetet, arról Szabó Bélát, a Telekom márka és kereskedelmi kommunikációs igazgatóját kérdezem.
Hát azért, mert elég sok mindent olvasunk, nézünk folyamatosan, és ez a könyv ez úgy tűnt, mintha ezeknek a többfelől érkező, több forrásból érkező információknak egy ilyen nagyon jó összefoglalója lenne. Ez a Hogyan ne tervezzünk könyv, ez egy nagyon hasznos, praktikus összefoglalója egy csomó olyan tudásnak, ami most jelenleg a marketing, márkák és a kommunikációs világban megvan. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy olyan könyvet adunk ki, fordítunk le, ami praktikusan használható a szakmának, hogy ne csak egy teória legyen, abból el is sok van lefordítva már, hanem legyen egy ilyen gyakorlatorientált kézikönyv is, ami az elméletet nagyon szépen dolgozza fel. Ebből szerintünk hiány van, ebből a fajta gyakorlatorientált kézikönyvből a piacon.
Az, hogy praktikus, az azt jelenti, hogy olyan a könyv fölépítése, ami miatt tömören fogalmaz meg üzeneteket, tehát úgy érti, hogy könnyen használható és könnyen megérthető?
Igen, ad egy kis elméleti hátteret, de nagyon gyorsan belefordul abba, hogy mi az, ami manapság a rutin, amivel úgy általában a marketingesek foglalkoznak, és ehhez képest a bizonyítékok, az evidencek alapján hogyan kellene működni. Tehát van egy ilyen a régi és az újnak egy nagyon célra törő összehasonlítása, 3-4 oldal van.
Van olyan része a könyvnek, ami például a magyar szakemberek, reklám és marketing szakemberek számára hasznos, mert hogy esetleg beleragadtak bizonyos rutinszerű folyamatokba?
Egyrészt azt mondanám, hogy tulajdonképpen ez a könyv, ez bár nem magyar adatok alapján íródott, de ez a globálisan minden ország marketingese által, így a magyarok által is tökéletesen hasznosítható. És a Magyarországon mi az, ami ebből használható? Hát azt kell mondjam, hogy minden. Ki hogyan áll tulajdonképpen a szakmai fejlődésében, ki hogyan viszonyul a marketinghez, mint szakmához, azon múlik, hogy milyen mértékben mond ez újat, de azért úgy minden egyes témában, amit feladat, ami 66, szerintem hoz újdonságot. Tehát én ki fogok emelni egy párat, ami nekem fontos volt. Van többféle megközelítés is. Azzal indítanám első körben, van egy ilyen úgy, ami a könyvet átlengi, és ezzel volt nekünk elég sok problémánk, hogy hogyan is fordítsuk le. Ez az angolul az effective és az efficient közötti különbség. Mi találtunk erre egy jó megoldást szerintem, hosszas gondolkodás után a hatékonyság és a hatásosság különbsége. És akkor ez azért fontos, mert nagyon nem teszünk különbséget ebben a kérdéskörben úgy a napi munka során. Általában hatékonyságról beszélünk, és akkor az van, hogy a hatékonyság meg a mennyiségi mérőszám, tulajdonképpen azt nézzük meg, hogy mennyire értük el a céljainkat. A hatásosság pedig azt mondja, hogy a célok azok eléggé impresszívek voltak-e, illetve a célok elérése során milyen hatást tudtunk elérni a márka és az egyéb fontos téma szempontjából. És ezzel kevesebben tudunk foglalkozni a mérőszámaink is elsősorban a hatékonysághoz kapcsolódnak, nem annyira a hatásossághoz. És ez átlengi az egész könyvet is. Ebből le lehet vezetni egy csomó olyan rutin szegést, ami a könyvben így megjelenik.
Mennyire tudja egyébként egy hazai szakember használni ezt a könyvet, mondjuk a piaci viszonyokat illetően? Tehát amikor arról írnak a szerzők, hogy hogyan kezelje mondjuk a vetélytársait, vagy a hasonló termékeket előállító és népszerűsítő más cégeket, egyáltalán a márkák egymás között, hogy ebben mondanak újat?
Mondanak, persze. Az egyik az az, ami konkrétan a könyvben is benne van, hogy ilyen Mephisto keringőnek hívja a szerző páros azt, hogy nagyon erőteljesen a nagyokra figyelnek a nagymárkák, mert hogy tőlük várják a piaci helyzetüknek a veszélyeztetését, ezért ezek a nagymárkák nagyon hasonló dolgokat kezdenek el csinálni, nem hagyják, hogy a másik elmenjen egy témával, leutánozzák. Erre például nagyon sok kategóriát nálunk is szuperül hozza a példákat, hogy nagyon nagy különbség nincsen tulajdonképpen így a működés, a termék vagy szolgáltatás tekintetében az egyes márkák között. Viszont néha jön egy ilyen, ez a fajta diszrupció, tehát a felforgató kisebb márka, aki akár azért, mert kicsiségénél fogva egy speciális szegmensre fókuszál, vagy egy újfajta működési modellt hoz be, biznisz modellt, vagy az adott kategóriában a funkcionális működésnek egy egyszerűbb olcsó változatát hozza például, nagyon meg tudja rendíteni a nagymárkáknak a piaci pozícióját. Ezek elsősorban ilyen nagy globális példák vannak, de de szerintem igaz ez tulajdonképpen akkor, amikor bejött akár a Vodafone 1995-ben a piacra, hirtelen nagyon markáns szereplővé vált. Nem figyeltek rá talán annyira a nagyok, mint lehet, hogy kellett volna. Tehát ezek például egy ilyen is van, hogy érdemes arra figyelni, hogy a nagymárka mindenkit megszólítson, mindenhová eljusson a figyelme, tanuljon a piaci történésekből, ne csak a nagyobbból. A másik oldalon úgy lehet erre válaszolni a kérdésre, hogy van-e lehetőségünk nekünk ilyen típusú stratégiai változtatásokat megtenni ezen a mai magyar piacon, ahol nagyon sok márka tulajdonképpen a globális központoknak a utasításai mentén kénytelen működjön. Például a szegmentációnak is van egy érdekes, mindenre van egy gondolata ennek a könyvnek, a szegmentáció fontos, de nem feltétlenül úgy érdemes használni, hogy hogyan tegyük magunkat fókuszáltabbá, hanem pont ellenkezőleg, hogyan lehet ezt a szegmentációból fakadó tudást arra kihasználni, hogy minél több embert érjük el. Tehát, hogy a média elérésünket kell maximalizálni a szegmentáció révén, nem pedig költséget csökkenteni azáltal, hogy szűkebben célzunk. Mert ennek az alapvető stratégiai mondása az, hogy a márkák szinte csak attól nőnek, hogyha a penetrációt növeljük. Tehát, hogy minél több ember tud a márkáról, a márkának a működéséről, a termékeiről, minél többen kezdik el kipróbálni használni, és minél több embert tudunk folyamatos vásárlóvá tenni, úgy, hogy nincsenek igazán hűséges fogyasztók, mert minden fogyasztó egyszerre több márkát is használ, és tulajdonképpen a fizikai és a mentális elérhetőségtől függ szinte csupán az, hogy ki melyik márkát vagy terméket veszi meg. Nyilván vannak nagyon hűséges fogyasztók, akik nem vesznek más, csak az adott terméket vagy márkát, de nekik a számuk annyira kevés, hogy nem lehet rájuk építeni a marketinget, az üzleti tevékenységet, mert nem fogják hozni az elvárt növekedési számokat, vagy bevételszámokat. Tehát ezért mindenkihez kell szólni.
Szabó Bélával, a Telekom márka és kereskedelmi kommunikációs igazgatójával beszélgettünk Les Binet és Sarah Carter Hogyan ne tervez 66 hiba, amit elkövethetsz a marketingben című könyvéről, ami a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.